Az igét a zsidó levél 12. részéből fogjuk olvasni az 1-3. versig, és kérem, aki teheti, állva hallgassa. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevők ekkora fellege vesz körül, tegyünk le mindent ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és áldozatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbján ül. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Uram, hálát adok neked, hogy te azt ígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönöm, hogy te oltalmadban és szeretetedben élhetünk. Kérlek, Uram, adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogyha jó dolgunk van, azt ne tulajdonítsuk magunknak. Ha rossz dolgunk van, ne lázadjunk ellened, hanem mindenben a te vezetésedre hagyatkozva járjunk, és a benned való bizalmunk napról napra erősödjön. Kérlek, Uram, így vezess most minket a szolgálat által és a te szent lelked által. Amen.
A bevezetőben arról hallottunk, hogy emeljük fel magasra a tekintetünket, és tulajdonképpen a mai hirdetésben erre hívok mindenkit. Nézzünk föl Jézusra, aki az Isten királyi székének jobbján ül. Erről olvastunk a felolvasott ige szakaszban. És ez a felhívás itt az év elején nem csak erre a mai napra szól. Nem csak erre a mai ige hirdetésre. Sőt, még csak nem is csak erre az évre, amiben épp hogy csak beleléptünk, és ami előttünk van, szinte teljes egészében. Ez a felhívás, hogy nézzünk föl Jézusra, aki az Isten királyi székének jobbján van, ez egy egész életre szóló felhívás. Ami életünk minden napjára szól, mindaddig még ezen az élet, ebben az életben futjuk azt a pályát, ami még előttünk van, ami sokszor küzdelmes, ahogy igében is olvassuk, ez egy küzdőtér, pályafutásban vagyunk, és a végcél maga Krisztus, aki az Isten királyi székének jobbján van. Mindjárt az elején szeretnék egy kérdést föltenni. Szoktunk-e így gondolni az Úr Jézusra? Valahogy a lelki szemeink előtt így jelenik-e meg, ő az Isten királyi székének jobbján van. És ő az életünknek a végállomása, oda tartunk, mi itt vagyunk, ő ott van, és ez a két pont, hogy én itt vagyok és ő ott vagyok, kijelöli az irányt, ahol tartok, ahol megyek. Ilyen matematikából két pont között a legrövidebb. Nem tudom, micsoda az egyenes. Legrövidebb út az egyenes. Szóval gondolkodunk-e így róla, hogy az életünknek a végállomása ő. Hogy az első vértanúnak, Istvánnak is a végállomása Krisztus volt. Mielőtt megkövezték volna, látta az eget megnyílni, és az Isten fiát, az Isten jobbján nem ülni, hanem állni. Az Úr Jézus így fogadta az első vértanút állva. És amikor ezt látta, István imádkozott, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Megkövezték és meghalt, és ment az Úr Jézushoz. Szóval az életünknek a végállomása az az Úr, az a Krisztus, aki az Isten királyi székének jobbján van. És még egyszer fölteszem a kérdést, szoktunk így rá gondolni, hogy ő az életünknek a végcélja? Hogy mi oda tartunk hozzá, vagy csak a mindennapok taposó malmát látjuk magunk előtt. Esetleg egy-két évre előre gondolkodunk, új óvodába kerül a gyerek, új iskolába kerül a gyerek, érettségizni fog, államvizsgázni fog, munkahelyet keresünk, nyugdíjba megyünk. De hogy az életünknek a végcélja, maga Krisztus, az lehet, hogy csak az életünknek csak egy függeléke. Igen, valamikor majd oda kerülök, de most még nem gondolok erre. Vagy látom magam előtt ezt a célt, látom, hogy mi a pálya, amit az ő irányába, és ő, tehát odáig, ahol ő van, meg kell, hogy fussak. Vagy csak a mindennapokra tudunk gondolni. Ezek kötnek le, amik itt a földi dolgok. Erre a földi életre rendezkedem be. Krisztusnak a vonzásában éljük az életünket, aki az Isten király székének jobbján van. Megragadott-e bennünket is új Krisztus, hogy Pál apostol arról ír a Filippi 3-ban, hogy megragadott engem a Krisztus. És mit csinál az a Pál, akit megragadott Krisztus? Cél egyenest fut. Fut egyenesen a cél felé. Ami mögötte van, azt elfelejti. És ami előtte van, annak neki feszül. És fut egyenesen a cél felé. Mert megragadta őt a Krisztus. Megragadott-e bennünket is ilyen erővel, ilyen hatalommal? És futunk-e mi is egyenesen a cél felé? A tekintetünk előtt van-e? Mert ha nem, félő, hogy csak ennek az életnek a gondjai, bajai, örömei kötnek le, és figyelembe sem vesszük, hogy az életünk olyan, mint egy pára, mint egy lehelet, ami egy ideig látszik, de nagyon gyorsan el is múlik. És egyszer csak ott állunk, hogy vége van. És nem is gondolkodtunk előtte arról, hogy mi is a végállomás? Kifelé is tart az életem? Akik ott voltak az Allianz Hima Hét utolsó estén, az igehirdetésben hallhattak egy református fiatalemberről. 31 éves volt, autóbalesetben meghalt, egy feleséget és két gyereket hagyva maga után. Az életünk olyan, mint egy pára. Egy ideig, nagyon rövid ideig látszik, és utána eltűnik. Gondolunk-e már most a végállomásra? Ez a református fiatalember 31 évesen ért a célba. Megérkezett Krisztushoz. Szilveszter délelőttjén moziban voltam. Feleségemtől mozijegyet kaptam karácsonyra, úgyhogy nem volt mit tenni, el kellett menni moziba. Kb. 5 évente egyszer járt a moziba, tehát ez nem sűrűn fordul elő az életemben. Nem igazán szeretek moziba menni. De ez a film, amit megnéztünk, Évinek nem mondtam, de számomra a 2012-es év leglélekemelőbb eseménye volt. Most gondolhatjátok, hogy milyen szegény lelki életet élek, hogy egy mozifilm ilyen nagy hatással van rám. Nyugodtan sajnálhatok, de ez a film egy spanyol katolikus papról szólt, akinek az élete valóban Krisztus volt. És 42 évesen hegymászó balesetben meghalt. Gyakorlat hegymászó volt, tehát nem először mászott hegyet. Ez az ember, akinek az élete Krisztus volt, 42 évesen célba ért. Megérkezett Krisztushoz, aki az Isten királyi székének jobbján van, és őt is várta. Szóval az életünk olyan, mint egy pára, ami egy ideig látszik, egy nagyon rövid ideig, és utána eltűnik. És mielőtt eltűnne, azelőtt kéne arra gondolnunk, hogy hova is tartunk. Mi is a cél? Mi is a végállomás? És ha ezt látjuk, ha fölemeljük a tekintetünket az Úr Jézusra, aki az Isten királyi székének jobbján van, akkor ez kijelöli a pályát, amire futnunk el. És ez egy küzdőtér, ami előttünk van. Ez rengeteg küzdelemmel jár, harccal jár, és ez futás. Szóval ez nem mozgó lépcső, amire rájönk, vagy ráállunk és visz fel, hanem itt futni kell és küzdeni kell. Tehát Krisztus a végcél, és már most földre ráemelünk a tekintetünket. De amíg odaérünk, és várnak bennünket, hogy találkozunk a küzdelmekkel útközben, a kérdés az, hogy ezekben a küzdelmekben is fölemeljük-e rá a tekintetünket arra a Krisztusra, aki az Isten királyi székének jobbján van. Úgy igazán. Tehát nem csak úgy elejtve egy-két imádságot, hogy Uram, hát már megint ebben a nehézségben vagyok, kérlek, gondoljál már rám, és utána megyek elfelejtve mindazt, amit imádkoztam. Hanem úgy igazán, hogy ki is van a királyi székben, kihez is imádkozok én. Tényleg remélek én tőle valamit? Komolyan? Úgy igazán? Ugye ezen a pályán, ami előttünk van, sok minden ismeretlen előttünk, illetve hát minden. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. És ezt szó szerint kell érteni. Ugye ennek a református férfinek a családja nem gondolt arra. Alig egy hete volt, vagy alig több mint egy hete volt a temetése. Nem gondolt arra, hogy elmegy az édesapa, elmegy a férj, és nem jön haza. Akik szerették ezt a katolikus fiatal lelkészt, egyébként a film bizonyságtételek sorozata. Tehát mindegy, nem akarok róla beszélni, ha valaki meg akar nézni, úgyis megnézi. Nem gondolták, hogy egy gyakorlat hegymászó fölmegy, ha jól emlékszem, mégis a legmagasabb csúcsra, amit eddig mászott, és nem jön visszaérve. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Egy évvel ezelőtt én sem, a feleségem sem gondoltuk azt, hogy a gyerekünk, Ágoston fiunk, a legnagyobb fiunk, esebeteg lesz. Bocsánat, nem egyeztettem, de a tarnóék se gondolták valószínű, hogy Noémi lányuk cukorbeteg lesz. És talán többen vannak itt közöttünk, akik egy évvel ezelőtt nem gondoltak valamire, amik a 2012-es évben egy nehézségként, teherként rájuk szakadt. Tehát nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mi fog bennünket érni ezen a pályán, amit futunk el Krisztus felé. Ja, mi családilag már napi szinten megéljük, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Hát Ágoston betegségéből kifolyólag úgy készülünk mindig, hogy Ágoston megírja a leckét, pótolja, hogyha hiányzott, bepakolunk a táskájába, és reggel kiderül, hogy megy iskolába, vagy nem megy iskolába. Nem tudom pontosan mennyit hiányzott, de több mint 100 tanórát hiányzott ebben a fél évben. Tehát ez nem kevés. És úgy ébredünk, hogy hát vagy megy, vagy nem megy. Vagy ha elviszem, lehet, hogy fel fog hívni a tanítónén, hogy menjek az Ágostonékbe, nem érzi jól magát. Tehát ez többször előfordult ebben a fél évben. Tehát napi szinten is megérhetjük azt, hogy nem tudjuk, hogy mi az, ami ránk köszönt majd. Akkor, amikor felébredünk. És hogyha így tekintünk az előttünk lévő, már magamról beszélek a családomról, évre vagy időszakra, akkor könnyű csak a nehézségeket látni. De ezekben a nehézségekben feltekintünk Krisztusra, aki az Isten királyi székének jobbján van. Vagy csak a terheket és a nehézségeket látjuk. Vagy azt is látjuk, aki felé futunk, egy pályán, egy küzdelemben vagyunk, de a célra irányulva futunk. Mert ha csak a nehézségeket látjuk, a terheket látjuk, akkor abban könnyű megfáradni, könnyű elcsüggedni, könnyű meglankadni. Tulajdonképpen a zsidókhoz írt levél címzettje is valami hasonló helyzetben voltak, megfáradtak, meglankadtak, elcsüggedtek. És hozzájuk szól a felhívás, nézzetek fel Jézusra, hogy lelketekbe elcsüggedve el ne lankadjatok. Ugye, ez a lelketekben elcsüggedve. Ugye, amikor az ember fut, hogy beleadja magát, mozog keze lába, és hát én már régen futottam, tehát nem úgy visszaemlékszem arra, hogy talán az ember a futást először a lelkében adja föl, hogy hát én ezt már nem bírom. Jó, itt a vége, ennyi volt, megállok. És akkor ugye a lába megroskad, a kezei elernyednek, és letér az útról, a pályáról, amelyen az addig futott. Tehát az, hogy mi van a lelkünkben, hogy az állhatatos, kitartó marad-e a pályafutásba, azon nagyon sok múlik. Ha a lelkünk állhatatos, erős, kitartó, akkor lelki értelemben a lábunk is az lesz. De ha lelkünk meg van terhelve, hát akkor elfáradunk, ellankadunk, elcsöbbjedünk, és feladjuk a futást. Egészen, tehát ezek mitől fáradunk el? Itt a felolvasott rész elején azt olvastuk, hogy minden terhet rakjatok le, és a megkörnyékező, vagy behálózó, szorongató bűnöket. Tehát az ember lelkét ez a kettő terheli meg. Azok a nehézségek, amikkel itt a világban találkozunk, és azok a bűnök, amikkel szintén találkozunk ebben a világban, nem csak a világban, hanem bennünk is bennünk vannak, bennünk is kisarjadnak. Tehát ez a kettő dolog annyira le tudja terhelni az embert, hogy megállítja a futásba. És egészen addig a pontig elvezetheti az embert, hogy azt mondja, hogy akkor eddig volt, én feladom, nem futok, nem küzdök tovább. Dominika fiunk szokta mondani, hogy kész, hogy szoktam mondani? Kész, vége, elfogyott. Ez egy ilyen standard kifejezés nála, kész, vége, elfogyott. És ez a hívő ember életében is eljönnek az a pont. És a zsidókhoz írt levél címzetjeinek az életében úgy tűnik ez a pont eljött. Kész, vége, elfogyott. Nem futok tovább, nem küzdök tovább, letérek a pályáról. Egy hívő ember életében is eljöhet az a pont, amikor feladja a hitnek a harcát, a tekintetét leveszi Krisztusról, aki az Isten királyi székének jobbján van, és egy teljesen más pályára áll át, pályamódosítást hajt lehet értelemben végbe, földi célokra irányítja a tekintetét, és azután fut. Azért, mert talán belefáradt a küzdelembe, a hit harcába, abba a futásba, amit mint keresztény emberként ebben a világban futnunk kell. És a zsidókhoz írt levél címzetjei ebben a helyzetben, ezen a ponton voltak. És a levél írója ezen a ponton szólítja meg őket, és hogy a levél végén megfogalmazza, hát ez 13 fejezet, de azt mondja, hogy röviden intettelek benneteket. Tehát ha most ennyit felolvasnék nektek, akkor lehet, hogy ezt nem rövidnek gondolnátok, de ez egy rövid intés volt a levél írója részéről. Most amikor az intésre gondolunk, akkor ebben a levélben nem a hagyományos értelemben vett intés valósul meg. Nem az az intés, amikor valakinek egy konkrét bűnére fölhívjuk a figyelmet, és szelíd élettel útba igazítjuk. Amikor ez a levél intésről beszél, sokkal gazdagabb tartalomról van itt szó. A levél írója felhívja a figyelmet arra, hogy milyen veszélye van annak, ha valaki a cél előtt abba hagyja a futást. Ez benne van. Amikor abba hagyjuk a küzdelmet, és jó, én tovább ezt nem folytatom. Ugyanakkor van benne vigasztalás. Van benne rámutatás a célra, hogy ember, arra futom. Van benne példamutatás. Ugye itt a bizonyságtevőnek fellegéről beszél az író. 11. részben az ószövetségi hithősökről van szó, akik álhatatosak maradtak mindig. Ilyeneket lehet olvasni ezekről a hithősökről. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat. Mások kínpadra vonattak, visszautasítva a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások megcsúfolások és megostoroztatások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó ez a világ. Bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokba és a földnek hasadékaiban. Ilyen dolgokat éltek át, és mindvégig kitartottak. Nem adták fel a futást, a küzdelmet. Számomra a legnagyobb dicséret ez, amit egy, hát számomra azt így mondom, egy hívő embernek, mint egy hívő ember kaphat, akikre nem volt méltó ez a világ. Akik Istenhez voltak hűek, minden próba, minden küzdelem közötted a világban, ebben az életben. Ők a hithősök, akiket például állít a levélírója. De a hitnek a fejedelme az Krisztus. Krisztus is megharcolta a hit harcát. Hogy felolvastuk, nézzetek fel a hit fejedelmére, aki megvetve a gyalázatot, ugye őt lekötözték, mint királyt, vívott tanácsba öltöztették, tövisposzorúval megkoronázták, pálcával a fejét verték, mint egy jogarral. Megostorozták, megfeszítették, kicsúfolták. De ő nem törődött a gyalázattal, hanem keresztet szenvedett, megvetve a gyalázatot. És az Isten királyi székének jobbjára ült. Szóval az író vigasztal, célt mutat, példát mutat, bátorít. Nehogy feladjátok a cél előtt a futást. Végezzétek be teljesen a futásatokat. Tulajdonképpen olyan, mint egy edző, aki a futásban lévő versenyzők mellé oda fut, ott fut mellettük, nem a pálya mellől dirigál. Ő is a futásban van. És biztatja őket, hogy fel ne adjátok a cél előtt. Tartsatok ki a küzdelemben, és fussatok be a célba. Most milyen tanácsokat ad ez az edző, ez az író azoknak, akik terhek alatt vannak. Ennek az életnek a terhei alatt valószínű egyébként azok részéről sok támadást kaptak a levél címzettjei, akik nem voltak a Krisztuséi. Itt utal korábbi időkre vissza a levél, hogy a kezdeti időkben sok szenvedés, teljes küzdelmet álltatok ki. Tehát nem volt ismeretlen számukra a szenvedés, teljes küzdelem, de most eljutottak egy olyan pontra, hogy ezt nem bírjuk tovább, ez most vége van, beadjuk. Szóval mit tegyünk a terhekkel? Terhekkel, amelyek ránk nehezebbek. És a minket megkörnyékező, minket behálózó bűnnel. Ezt nagyon egyszerűnek tűnő tanácsot ad ez a író. Tegyük le a terheket és a minket megkörnyékező bűnt. Ugye egy cementes zsákkal nagyon nehéz futni. Vagy olyan lábbal, amit egy háló, amit belegabolyodott egy hálóba. Sokkal könnyebb cementes zsák nélkül futni, és olyan lábbal, ami megszabadult a hálótól. Csak jó-jó, a cementes zsákot nem mi választottuk, és nem mi pagoltuk magunkra. Én nem kértem, hogy Ágoston fiunk beteg legyen, mert nem elég az, hogy Domika dankóros, még hiányzik egy tartósan beteg gyerek is az életünkből. Tehát ezek úgy jönnek a futás közben. Ezek ránk rakódnak, ezek a cementes zsákok. És hát a bűnöket is, hát jó, bennünk is föltámadnak, de mondjuk mindjárt Biblia elején, mikor Kain és Ábel történetét olvassuk, azt lehet olvasni, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vádoldása. Tehát mint hogyha a bűn is, tehát a cementes zsákot sem keresem, de a bűn is ott áll az életem ajtajánál, és leselkedik utána, és vágyódik utána, és keresi, hogy mikor dobhat a lábam elé gáncsot, hálót. Tehát mit is jelent valójában a terheket leragni? Mert hát, aki beteg, az beteg. Aki özvegyen maradt, az özvegyen maradt. Aki árván maradt, az árván maradt. És lehet, hogyha lesz új apuka, anyuka, az igazából mégiscsak árva marad. Aki munkanélküli, hát annak nincs munkája. És lehetne sorolni. Olyan helyzetekbe kerülünk, amelyekkel együtt kell élni, azoknak a nehézségeivel. Én nem tudom úgy letenni a terheket, hogy a gyerekemet nem viszem el orvoshoz. Vagy ha felhív a tanítónéni, akkor nem megyek el érte. Egy munkanélküli nem teheti meg, hogy nem keres állást. És hogy nem veszi fel a segélyt, bármilyen szégyen is az. Legalábbis úgy gondolja, hogy inkább a saját kezem után élnék. egy özvegy és egy árva számára egy teljesen új életet kell kezdeni. Tehát vannak dolgok, amikkel együtt kell élnünk. Akkor most milyen terheket tudunk letenni? Mert ezeket nem. Hát ezekkel együtt élünk. Amit le tudunk tenni, a léleknek a terhe. Uram, én azt, ami rajtam áll, ezt megteszem. De ennek a lelki terhét én ezt nem tudom hordani. Én ebbe beleroppanom. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Olvassuk Péter első levelje 5. és 7. versében. Imádkoztatok már így, Uram, ami rajtam áll, én azt megteszem. Mert hát meg kell tenni. De ennek a lelki terhét én ezt nem tudom hordozni. Kérlek, vedd át ezt tőlem. És amikor így imádkoztok, ez az imádság találkozik az Isten ígéretével. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rátok. És amikor ez találkozik, az imádság és az ígéret, felszabadul a lelketek? A lelki teher alól? Imádkozzatok itt el. Amikor itt a levél elején azt olvassuk, hogy letévé minden bűnt, ránhelyezető terhet és megkönnyékező bűnt, valójában ez áthelyezés jelent. Nem csak úgy elhagyni a pálya szélén. Áthelyezni Krisztusra. Nézzetek fel Jézusra, aki az Isten jobbján van. Minden gondotokat őre vessétek. És akkor felszabadult lélekkel tudtok tovább belemenni a küzdelembe, futni a pályán, kitartani a hitharcában. És mi van a bűnökkel, amelyek megkörnyékeznek, behálóznak és szorongatnak bennünket? Ugye mitől erősödik meg az a szív, amely elgyengült az utána leselkedő és újra kísértéssel próbálkozó bűnök terhe alatt? Mitől erősödik meg az a szív? A kegyelemtől. A zsidókhoz írt levél 13. rész 9. verse. Jó dolog kegyelemmel megerősítetni a szívnek. Ez ilyen nagyon szó szerinti fordításban mondom. Azért, mert a szív a kegyelem által erősödik meg, és Isten erősíti meg a kegyelem által. Az az ember, aki a bűnei alatt roskadozik, az a kegyelem által tud újra talpra állni, szívében megerősödni, és újra futni a pályát. De hol találunk kegyelmet a megkörnyékező és minket behálózó bűnök között, vagy terhei alatt? A kegyelem királyi trónjánál, a kegyelem királyi székénél. A felolvasott igében, de az egész zsidókhoz írt levélben több helyen is úgy jelenik meg az Úr Jézus, mint aki az Isten királyi székének jogjára ült. Mit fejez ez ki? Az ő nagyságát, hatalmát, uralmát. Hogy az ő lábai alá betetett minden, menjen és földön. Neki adatott minden hatalom, menjen és földön. Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az ő királyi széke mindenek fölött van. És minden alatta alá van betve. Neki dicséret, tisztelet és imádat jár. Jézus Krisztus Úr, az első keresztény hitvallások között van. Ugyanakkor ez a királyi szék, amely mindenek fölött van, egyben a kegyelem királyi széke is. Milyen jó, amikor egy király nem csak igazságosan kormányoz, idézőjelben, hát ez nagy kincs, ha valaki igazságosan kormányoz, hanem kegyelmes is. Hogy az ő királyi székénél kegyelemért esdekelve meg lehet jelenni. Miért találunk kegyelmet Krisztus királyi székénél? Azért, mert ő idézőjelben nem csak urunk, hanem főpapunk is az Istennél. Aki a mennyei szentélyben, ami nem emberkéz alkotott, értünk az Isten színe előtt szolgál. Ebben kicsit gondoljunk be, mert szerintem erről nem sokat szoktam beszélni. Hogy az Isten színe előtt szolgálatot végez Krisztus, értünk, mint főpap. ő egyszerűen úr és főpap. A levél, tehát a zsidókhoz írt levél 8. rész első 2 versében ezt olvassuk. Olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szentély, a valódi sátor szolgálója, amelyet az Úr és nem az ember épített, mármint a szentélyt. Ugye a pusztai vándorlás szerint a sátor ennek a mennyei szentélynek a mintájára készült el. De Jézus nem a mintában szolgál, hanem a mennyben, a mennyei szentélyben. És értünk, az Isten színe előtt szolgálatot lát el, mint főpap. És ez a főpap, ez olyan főpap, aki ugyan Isten fia, de értünk emberré lett. Létesült, vagy részesült a mi emberi létünkben. És átélt minden kísértést, azt olvassuk az igében, ami bennünket ezen a földön ér. Mivel mi ezen a földön találkozunk. És ebből kifolyólag meg tud indulni gyarlóságainkon. Együtt tud velünk érezni, amikor elbukunk, elesünk, amikor vétkezünk. Valahogy ezt a kettőt próbáljuk összeilleszteni a fejünkbe. Jézus Krisztus Úr, akit dicséret, imádat, hódolat illet meg, de főpap, aki meg tud indulni a gyarlóságainkon. Együtt tud velünk érezni ennek a földi létnek a küzdelmeiben, amikor elbukunk, amikor vétkezünk. Ezért úgy biztat a levélírója a 4. rész 15. 16. versében, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, ahol kegyelmet találunk és irgalmat nyerünk, amikor erre van szükségünk. Járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez, ahol kegyelmet és irgalmat találtok, amikor erre van szükségetek. Ha bűnökkel haladroskadoztok, boruljatok le a kegyelem királyi szék elé. Uram Jézus, te engesztelő áldozat vagy az én bűneimért. És szószólóm és főpapom az atyánál, esedezzél értem. És a te véred mosson el minden bűnt az én lelkemen. A római levél 8. részében úgy olvasom Krisztusról, mint aki esedezik értünk az atyához, mint főpap. Szoktunk így gondolni rá, esedezik értünk, de ez nekünk is hozzá kell fordulnunk, hogy Uram Jézus esedez érte az én bűneim bocsánatáért. És aki így járul a kegyelem királyi székéhez, az kegyelmet fog nyerni. Járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Tekintsünk fel Jézusra, mert ő az életünknek a végcélja. Ő jelöli ki azt a pályát, az Isten királyi székének jobbjára, merre futunk. Azt a küzdőteret, ami még előttünk van. És tekintsünk fel akkor is, amikor ebben a pályán, közben futunk, nehézségek érnek, terhek rakódnak ránk, megkörnyékeznek és elfognak bennünket bűnök, mert egyedül Krisztus az, aki a lelkünk terhét át tudja tőlünk venni, aki a lelkünket föl tudja szabadítani arra, hogy kitartással, álhatatosan tudjuk megfutni azt a pályát, ami még előttünk van, hogy befussunk a célba. Imádkozzunk! Menj, Atyám, téged magasztalunk, és előtted borulunk le. Egyszülött fiadért, akit elküldtél ebbe a világba, értünk bűnösökért. Köszönjük, hogy bennünket karolt fel, azért, hogy minket te hozzád vezethessen. Köszönjük, hogy hű főpapunk, aki meg tud indulni a mi gyengeségeinken, erőtlenségeinken, gyarlóságainkon. És dicsőséges Úr, aki ott ül a te jobbodon. Kérünk, taníts bennünket igazán meglátni őt, mint életünknek a végcélját, és segíts, hogy az életünknek a pályáját ő jelölje ki. Bocsáss meg, hogy sokszor, annyiszor ennek a világnak a pályáján futjuk meg, ennek a világnak a céljai lebegnek a szemünk előtt, és nem az, ami mindannyiunkat vár, az Úr Jézus, a Te jobbodon. Kérünk, hogy Te formáld a szívünket, fordítsd önmagad felé, és add, hogy álhatatosan tudjuk megfutni azt a küzdőteret, azt a pályát, ami még előttünk van. Te segíts újra és újra rajtunk, amikor a terhek és a bűnök alatt roskadozunk. Te adj hitet, hogy ezeket a mi lelkünktől át tudod vállalni, és add magunknak az örömét, hogy átéljük azt, hogy gondod van ránk, és hogy minden terhünkkel Te hozzád mehetünk. Hogy a bűneinket is megbocsátod, és aki Te hozzád megy, az kegyelmet nyer. Kérjük a Te áldásod mindannyiunkra, mindannyiunk életére. Segíts nem csak ebben az évben, hanem életünk minden egyes napján, mindig hátra van, hogy rád szegyezett tekintettel tudjuk megfutni azt a pályát, amit számunkra kijelöltél, amit meg kell futnunk. Te adj ehhez erőt, és Te tiéd legyen a dicsőség, amikor célba érünk, Téged magasztaljunk, Téged dicsérünk, azért a hűségét, amit megmutatsz ebben a pályafutásban mindannyiunk iránt. Amen.